Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából újabb üzemcsarnokot avatott egy nagy sárospataki vállalat. Elkezdődött a Szilvásvárad Masters díjugrató világkupa és olimpiai kvalifikációs verseny. Elkezdődött a horgász idény, felkészültek Borsodban is. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Újabb üzemcsarnokkal lett gazdagabb a sárospataki székhelyű Weinberg 93 Kft. A cég családi vállalkozásként indult 30 éve, mára nem csak a település, hanem a térség egyik meghatározó vállalkozása lett. A csarnokavató ünnepségről tudósítón Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
Igazi családi ünnep volt a közelmúltban az a nap, amikor a 30 éve működő Weinberg 93 Kft. Új üzemcsarnokát avatták, és megünnepelték a jubileumi évet. Lázár János építésügyi és közlekedésügyi miniszter volt a fő vendége az eseménynek, aki beszédében elmondta, jó befektetése volt a kormányzatnak a vállalkozók, és ezen belül az építőipar támogatása, amely már a magyar gazdaság meghatározó szereplője lett.
Amire tehát büszkék lehetünk, hogy egy építőipari honfoglalás és visszafoglalás zajlik, ami kulcskérdés egy ország életében. Egy olyan ország életében, ahol az elmúlt 14 esztendőben 28 ezer milliárd forintot fordítottunk az ország fejlesztésére. Ezeket az építkezéseket nagyrészt magyar vállalkozások valósították meg. A magyar építőipar valóban hazai építőipar, és ha a magyar építőipar létezik, az nagyban járul hozzá az ország gazdasági szuverenitásához, ami pedig egyenesen vezet egy ország és egy nemzet szuverenitásához, függetlenségéhez és önállóságához. Hiszen nem lehet Magyarország erős ország, nem lehet Magyarország független ország, nem rendelkezhetünk a sorsunkról magunk, ha gazdaságilag nem vagyunk elég erősek.
Delcó István, a Weinberg 93 Kft. Tulajdonosa sikerként tekint a mögöttük lévő három évtizedes munkára, amelyben voltak harcok, kemény idők, de sikerült a könnyű szerkezetes csarnokok sorába letennie maradandó lábnyomát a cégnek.
Alapvetően ez az öröm és az ünneplés napja a mai nap. Nagyon sok előkészülettel, küzdelemmel jutottunk el a mai naphoz. Nyilván egy bonyolult összetett épületről van szó, meg természetesen az elmúlt 30 évünk sem volt gördülékeny, de mindig az optimális pontokat, meg a megoldásokat kerestük, és mindig a pozitív törekvéseket támogattuk, erősítettük kollégáimmal karöltve, tehát ahogy a beszédemben is elmondtam, mi egy megoldást kereső és megoldó csoport, csapat, egy nagy család vagyunk, ez az úgynevezett Weinberg család, tehát én most meg vagyok könnyebbülve, jól érzem magam, és most bátran indulok a következő 30 évnek.
Aros János, Sárospatak polgármestere az egyik legrégebben működő cég kapcsán kiemelte, fontos a turizmus, a vendéglátás, de a város előrehaladása szempontjából ugyanilyen fontos a cégek jelenléte, hiszen munkát biztosítanak az embereknek, és adót fizetnek az önkormányzatnak.
Sárospatakon és itt Tokajhegyen mindig arra szoktunk hivatkozni, hogy az idegenforgalom, a turizmus, a szőlészet, a borázat az, ami az ászlós hajója kell, hogy legyen a régiónak, és mindig gyakran megfeledkezünk azokról a vállalkozásokról, akik lehetővé teszik, hogy újabb attrakciókat készítsünk, hogy szépüljön, hogy épüljön a város. A Weinberg 93 Kft. Egy olyan, azt hiszem a Magyarországon is példaértékű, kitűnő példája ezeknek a vállalkozásoknak, amire azt hiszem, hogy minden település büszke lenne. Hiszen amellett, hogy egy helyi családról van szó, a Dercó családról van szó, gyakorlatilag 30 év alatt egy olyan vállalkozást építettek föl, amely most már nem csak a térségben, hanem egész Magyarországon, sőt mondhatom, hogy Európában is meghatározó szerepű.
Eredményesen szerepelt a Sárospataki Hegyalja TV operatőre, Gánóczi Gábor, a Honvédelmi Minisztérium által kiírt pályázaton. A 175 címmel fotó- és videó pályázatot indított a kiíró, melyre olyan alkotásokat vártak, amelyek kreatívan idézik a magyar hadtörténet és magyar honvédség elmúlt 175 évéhez köthető helyszíneket, az épített vagy tárgyi örökség darabjait, az egykori és mai helyi őrségek katonai múltját, illetve a honvédség jelenlétét a család múltjában jelenében. A pályázaton harmadik helyezést ért el Gánóczi Gábor.
Én rendszeresen bújom az ilyen pályázati lehetőségeket, ahol videó pályázati lehetőséget lehetőségek vannak. Megtaláltam a 175 éves magyar haderő tiszteletére kért pályázatot, és zseniális húzást találtam benne, mert beletették az emocionális vonalat. Tehát, hogy megadták az alkotóknak azt a lehetőséget, hogy olyan oldalról közelítsék meg a 175 éves magyar honvédelmet családi történeten keresztül. Tehát tulajdonképpen ez nekem egy óriási lehetőség volt, hiszen a családunkban máig fájó pont egy nagybátyám elvesztése 1942-ből a II. Világháborúból, és ezáltal a pályázat által egyfajta emléket tudtam neki is állítani, és ez egy külön öröm volt, hogy ezt díjazták is. Annak idején a Sátora Jóhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumnak készítettünk egy videósorozatot, az Alvóváros titkai. Ez ugye a Sátorajban nyugvó elhunytakról szól, tehát híres emberekről, a város híres embereiről, és közben észrevettük, hogy rengeteg sír van benőve. És amelyikről lebontottuk a növényzetet, szinte mindig valami olyan történelmi személyiségnek a sír emléke bukkant elő, amin mi is meglepődtünk. És ez egy idő után, mivel egy ilyen helytörténeti Facebook oldalt is szerkeztek, ezáltal ez egy jó témának bizonyult, ugye, hogy ilyen fajtaképpen is megemlékezni ezekről a város híres elhunytjairól, akiknek kicsikét most már el van hanyagolva a sírja. És itt 1848-as honvéd századost fedeztünk fel, ugye, aki egyben főispánja is volt 20 éven keresztül Zemplén vármegyének. Szóval igazából ez, hogy ne feledjük a múltat. Tehát, hogy ezeket az embereket ne vesszenek a múltba az emlékük. Óriási örömként és boldogságként éltem meg, amikor jött a telefon, hogy díjat nyertem, illetve hát harmadik helyezést, és ugye, mivel ugye egy országos pályázat, tehát én azt mondom, hogy a harmadik helyezés is egy nagyon jó, mint egy olimpián, egy bronzérem, és az pedig egy külön haba tortán, hogy egy ilyen gyönyörű helyen, ugye a budapesti Stefánia palotában vehetem át ezt a díjat helyettes államtitkár úrtól. Az interneten találkoztam a pályázattal, én bújom mindig az internetet, hogy találjak videópályázatokat, aktuális videópályázatokat, és a Magyar Honvédelmi Minisztérium által kért pályázatot is itt találtam meg, és erre beneveztem. Én folyamatosan készítek videókat, főleg helytörténeti videókat, Sátoraljaújhely és Sárospatak egykori vendéglátóegységeiről, melyeket ugye vagy láthatunk még az épületét, vagy már nem, de egy kis emléket állítanak, egyfajta bulvár dokumentarista stílusban, ahogy én ezeket elkészítem régi újságok, cikkek alapján.
Állatorvosi felvezetéssel elkezdődött a Szilvásvárad Masters diugrató világkupa és olimpiai kvalifikációs verseny. 20 nemzet, majdnem 200 lovasa, mintegy 350 lóval vesz részt a megmérettetésen, a mezőny tagja 5 olimpikon is. A lovas fellegvárnak számító településen jelen van a teljes magyar válogatott, így a felnőtt és utánpótlás Európa-bajnoki csapattagok, a címvédő és korábbi magyar bajnokok is. Elkezdődött a horgászidény Borsodabó-Zemplén vármegyében is. A fogási naplókat leadták, így a Vármegyei Szövetség már számolhatja a tavalyi évi halfogás mennyiségét. Ez azért fontos, mert már a telepítési időszakban legalább annyi halat kell a tavakba engedni, mint amennyit az elmúlt évben kifogtak a horgászok. Aki pedig ezek után szeretné kiváltani az éves horgászengedélyét, már csak büntetéssel együtt teheti azt meg. A részletekről Kovács G. Zoltán, a Horgász Egyesületek Borsodabó-Zemplén megyei szövetségének elnöke adott tájékoztatást.
Hát a tavasz az mindenkinek a megújulást jelenti, ezzel mi is így vagyunk, horgászok, horgászvezetők. Ugye a csendes álomból, a télből egy intenzív haltelepítéssel kezdtük meg az évet. Folyamatosan zajlik egészen júniusig a keszeg és a pontyféléknek a telepítése. Ez országosan minden horgászegyesületnél, vízkezelő horgászegyesületnél így van. Ilyenkor töltjük föl azokat a medencéket, amit például a Rakacai tónál halnevelésre vásároltunk, ez majd ősszel fog visszakerülni a Rakacai tóba, tehát a telepítési időszakát éljük. A pontyhívás az most kezdődik, és a keszegfélék, a csukasüldő akkorára már le fog csengeni, tehát itt van egy ilyen váltás, amitnek a horgászoknak nagyon felhívom a figyelmét, hogy ebben az időszakban nagyon óvatosak legyenek, és vigyázzanak, mert a rengeteg ikra pusztulhat el, hogyha olyan halat sértenek meg, vagy olyan halat akarnak elvinni, ami tilalom alatt van. Úgyhogy ez nagyon fontos. A ragadozó halak esetében kis előnevelt picike csukák kerültek a Tiszába is. Rakacaitóban ma sülők telepítések zajlanak, úgyhogy Isten igazából most telepítünk, most alapozzuk meg az éves horgászfogáshoz azt a mennyiségű halat, amit úgy gondoljuk, hogy a horgászok a tavalyi év kifogott eredménye alapján, és reményeink szerint a kiváltott horgászengedélyek alapján is biztosítani tudjuk azokat a mennyiségű és nagyságú halakat, amit horgászok szívesen fognak meg. Egyre nagyobb jelentősége van a fogási naplóknak a kitöltésének és az utóéletének. Ezt a horgászok sokszor tehernek, vagy csak elsősorban a helyi horgászrendek megsértése kapcsán érzik fontosnak, hogy be legyen írva a kifogott mennyiség. Nem feltétlen csak erről, ez egy nagyon fontos szempont. Azt most már mindenki tudja, hogy minden fogás utána elektronikus úton rögzítésre kerül. Tehát egyszer nagyon fontos az, hogy szabályosan horgászunk, és ezért a fogási naplókat kitölteni. Másik a jövőnk szempontjából. Mennyi halat fogunk ki egy évbe, mennyit kell telepíteni, a kétféle szám van-e köszönő viszonyban egymással, és ez azért fontos, mert a Horgász Szövetségnek az Agrárminisztérium felé, mint közfeladat ellátáshoz kapcsolódó feladat a haltelepítésről és a fogásokról hiteles jelentéseket kell készíteni. Kettő nagyon szorosan összefügg egymással. Tudom, hogy ez terhes a horgászoknak, meg nem nagyon szeretik a papírmunkát, de az a kérésünk, hogy ezt vegyék nagyon komolyan, mert mindenki rosszul jár vele. Ugye február 28-áig kellett leadni a fogási naplókat, aki nem adta le, az amikor ebbe az évbe kiváltja majd az engedélyt, akkor szembesül azzal, hogy a fogási naplónak az árát és a horgász engedély árát, ami egyben van, ugye duplán fogja megfizetni a fogási naplóárnak az árát. Az is probléma, ha nem tölti ki. Akkor is ugyanez a rendszer működik, hogy a dupláját fogja fizetni a fogási naplónak az árának. A fontossága ez azért, mert a fogási naplóban rögzített adatokat az egyesület összesíti személyenként, és kimutatást készít egyesületenként és országosan összesen, hogy mennyi hal került kifogásra. Ugye mindenki tudja, hogy ma már a haltelepítés nem a régi rendszerben és stílusban zajlik, hanem a haltelepítés, milyen halat telepítünk, milyen hosszúságúak, hány kilót telepítünk, a halgazdálkodási tervvel ennek stimmelni kell. A telepítést előzetesen le kell jelentenünk a NÉBIK felé, 3 nappal a telepítés előtt, a tervet, pontosan, hogy hol, mikor, mennyi halat és milyen halat telepítünk, és amikor ez a telepítés megtörtént, akkor 8 napon belül a tényt is le kell jelentenünk. Tehát nagyon szigorú elszámolás van a hal telepítésről.
Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de gomoly felhők képződnek. Legfeljebb néhány helyen fordulhat elő futó zápor, többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 7-8, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 9-én csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: gyakorlatorientált képzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Kiállításon mutatták be a kunhímzést Kisújszálláson. A Mátra térségében péntektől több sportesemény is lesz. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
A gyakorlatorientált képzés keretében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a harmadéves turizmus vendéglátás szakos hallgatóknak tartott órát Zámbori Péter, a Magyar Fürdőszövetség alelnöke.
Turisztikai desztinációkról beszélgettem a hallgatókkal. Jó magam inkább az interaktív óráknak vagyok a híve, nem a monoton előadásnak. Konkrétan csak képeket vetítettem fel a kivetítőre, és ezekről beszéltünk. És hát az egész szórának a tematikája az arról szólt, hogy szinte mindenből lehet turizmust és turisztikai attrakciót fejleszteni, legyen az akár egy városi legenda, vagy egy természeti szépség, de akár a vallásról, sportturizmusról, oktatási turizmusról is beszélhettünk, és beszélgettünk is. Illetve hát, ami a fiatalokat ugye az egyik legjobban érdekelte, például a fesztivál és gasztroturizmus is terítékre került.
Itt az óra keretében a diákok milyenek voltak? Érdeklődtek? Interaktívak voltak?
Igen, és én szeretem mindig megkérdezni azt is, hogy ők honnan jöttek, milyen településről, ott mi van, mit lehetne csinálni. Tehát próbálom egy kicsit motiválni is őket, hogy maradjanak helyben, találják meg azokat a helyi értékeket, legyen ez a természetben, legyen ez a gasztronómiában, legyen ez a vallásban, kultúrában, amiért érdemes oda csábítani a turistákat. És arról is beszéltünk, hogy a digitális világ, például az Instagram, vagy a TikTok, Pinterest, azok milyen lehetőségeket tartogatnak mondjuk egy apró bükki településnek itt a közelben. Mert lehet, hogy nem megyek el oda, soha nem is hallottam róla, de hogyha sokszor szembe jön velem, és például a Bokodi lebegőfalut hoztam fel példának, akkor egy idő után az ember azt mondja, hogy ez ilyen jól néz ki, tetszik, nézzük meg. És csak emiatt, mert láttam, hogy egyik barátom posztolta, megnézte, ajánlotta, emiatt emelek. Tehát én azt gondolom, hogy most már a kis zsákfaluknak is van lehetőségük arra, hogyha az itt végzett fiatalok mondjuk nem költöznek be Egerbe, Debrecenbe, Budapestre, Londonba, Brüsszelbe, hanem itt maradnak, akkor meg tudják mutatni a helyi értékeiket. És ez a lényeg. Volt olyan szomorú tapasztalatom, amikor egri vendéglőbe nekem villányi bort ajánlottak. És én ezt mindig elmondom, hogyha én villányi bort akarok inni, akkor villányba megyek. Egerbe meg egri bort szeretnék inni. Vöröset vagy fehéret.
Kiállításon mutatták be a kunhímzést Kisújszálláson. Az Így gondoltuk újra kunul kiállítás kapcsán a kunhímzésről Monoki Anna Máriával, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársával beszélgetünk.
Én nem vagyok etnográfus, ezt mindig elmondom az elején, tehát nem olyan szintű szakavatot választ tudok adni, mint egy szakember. A kunhímzést 100-150-200 évre vezetjük mi vissza. Alapvetően párnacsupokon maradt meg ez a hímzésvilág. 100-150 éves párnacsupokról készült fotók alapján kezdtük mi az elmúlt 10 évben újra feleleveníteni a kunhímzés hagyományát, visszatérni a gyökerekhez, lepucolni a kunhímzésről a háziipari szövetkezet iparművészeti vonalát, és így alkottuk meg a párna csupokat, amelyeken, mint említettem, először jelent meg a kunhímzés.
Ez a párna véget jelenti, ugye?
A párna csup, igen, az a levehető párna vég, ami egyfajta öltéstechnikával van csak ráhúzva a nagy párnára, és három osztatú minta látható rajta.
Milyen termékeken jelennek meg manapság a kunhímzések, miket készítenek?
Igen, itt a gyerekeknek is mondtam, hogy meg úgy van kialakítva a kiállítás, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy 150 évvel ezelőtti dolgokkal indítjuk, és eljutunk az egyik sarokból a másikig a 21. századba. Már most ugye nem, értelemszerűen nem is azok a párna méretek vannak, ami például a háziipari szövetkezet rendszerében voltak, hanem minden már átalakul. Itt most csak mutatom, hogy még két évvel ezelőtt az a párna trend volt a divat, úgymond a hagyományőrzés terén, hogy két szín összeállítású a párna, és csak a tetején jelenik meg egy mintasor, de nem akkora mintasor, mint a régi párnákon, a régi háziipari párnákon, hogy az egész felületet ellepte a hímzés, hanem csak egy csíkban. Már most ez megváltozott, és 40x40-es méretű párnán 20x20-as középpel kell egy motívumot megjeleníteni. Tehát itt is megvan a divatnak a forgása, és ezt nekünk figyelembe kell venni, és ez alapján terveztük el azt, hogy ruhakollekciót kellene létrehozni, mert eddig még nem volt kunhímzéssel ruhakollekció. Több éves előzetes munka eredményeképpen 20-ban volt az a tervező táborunk, mert hogy ez a kunhímző közösség, akikről beszéltem, minden évben táborozunk. Mindig másik kun településen van egy hetes tematikus táborunk, és a 20-as tábornak volt a témája a ruhák tervezése. Tankó Judit, Kis Jankó Bori és Munkácsi Díjas tervezővel dolgoztunk mi együtt, és ő hozta a ruhákat, az alapötleteket, és mondta, hogy hova szeretne. És akkor mi, a hímzők megmondtuk, hogy mit szeressen rá, hogy milyen minta legyen. Tehát egy közös gondolkodás eredményeképpen látható ez a 28-30 darab ruha, ami most elkészült. Itt az estélyi ruhától kezdve a birka bőr hatású mellényig, nemez hatású kabátig, lánykapulóig tulajdonképpen minden megtalálható. Divat bemutatóval egybekötött kiállítás megnyitunk. Ott is látszódott, hogy fiatal 16 éves vékony lánykától kezdve 60 éves tökéletes alakú, de felnőtt nőkig mindenkinek van hordható ruha itt a kiállításon.
Jól jár az a turista, aki mostanában érkezik a Mátra térségébe, ugyanis péntektől több sportesemény is zajlik majd. Aki most tervez pihenést, akár a Tour de Hongrie mezőnyét, vagy a kékes csúcsfutás résztvevőit is láthatja. Előbbihez csatlakozva a berzés diákok egy flashmobot szerveznek Sástun, egy mozgó kerékpárt elevenítenek meg. A sportesemények turisztikailag is fellendítik a térséget. Dr. Benkő Bélát, a Gyöngyös Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnökét hallják.
Ez ugye nehéz megmondani, hogy pont emiatt van-e a turista növekedés, illetve nagyon sok látogató lehet, hogy szurkolói szempontból jön el és látogat ide, nem feltétlenül fog itt tölteni egy hétvégét, vagy hogyha már itt van, akkor egy programnak tekinti azt, hogy mondjuk kisétálok a szálloda elé, mert ha most végig gondoljuk, ugye a Mátrafüred Mátraházán keresztül, ugye a legtöbb szálloda előtt egyébként pont el fog menni a mezőny. Úgyhogy mindenképpen azt tartjuk inkább fontosnak, hogy megjelenik a híradásokba a Gyöngyös, a Mátra, a mátrai települések, tehát mindenképpen azt látjuk, hogy a térségnek ez egy fontos eseménye. Nem feltétlenül csak a sportolók, hanem látja, hogy milyen szép a táj, a környezet, milyen jó helyen vannak a szállodák, ugye a hegyi környezetben, és ezért esetleg meg lesz benne az a motiváció, hogy ellátogatunk arra a térségre. Éppen ebből a megfontolásból mi egyébként szoros kapcsolatban vagyunk vagyunk a szervezőkkel, és ilyenkor a jelentősebb látnivalókról egy rövid leírást szoktunk nekik küldeni, és pontosan azért, mert ugye van folyamatos közvetítés, nem csak a földön, hanem levegőből is, ezért GPS koordinátákkal is jelöltük számukra, hogy mik azok a látnivalók, amelyek itt mondjuk Gyöngyös közigazgatási területén vagy a térségben megtekinthetőek. Már megvan a rutin, hiszen a különböző látnivalókról van rövid leírásunk, van hosszabb leírásunk is, de itt egy bizonyos karakterszámot be kell tartanunk, éppen azért, hogy az a közvetítésben úgy hangozzon el, ahogy az látható, illetve ott, ahol látható, tehát nem tudunk beszélni mondjuk az Adrenalin Parkról, holott még csak Farkasmánynál járunk, hanem akkor ez ott történjen, ahol éppen a közvetítés zajlik. A sástói rétre tervezünk egy flashmobot, ehhez a Berzenagy János gimnázium diákjai lesznek segítségünkre. Szerettünk volna mi is egy, itt a mibe azt értem, hogy a Mátra térség egy élőképet a Tour de Hongrin, viszont ha valaki követte a korábbi adásokat, akkor láthatta, hogy mondjuk a Hortobágynál csikósok voltak, más területeken huszárok kísérték a mezőnyt, tehát mindig van valami jellemző dolog, ami éppen egy ilyen nevezzük élő képnek a dolgot, és mi is terveztünk most egy élőképet, eszünkbe jutott pár dolog, és a listából az nyert, hogy megkértük a gimnáziumnak a diákjait, természetesen a vezetésen keresztül, hogy egy élőképet megcsináljanak-e, és terveink szerint egy kerékpár lesz, a gyerekekből kirakva, bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Háladó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek a Balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartásába kerülésének 10. évfordulója alkalmából délelőtt a Balatoni Szent Márton templomban. A főpásztor szentbeszédében szólt arról, hogy az az öröm, amit Jézus ígért a tanítványainak, ott lehet most is mindannyiunk életében, függetlenül attól, hogy éppen jó vagy rossz kedvünk van, mert az ő barátainak szívében ott lehet az öröm.
Feltámadt, és nem hal meg soha többé. Ez az, ami bennünket igazi örömmel tölt el. Akkor is, amikor nem mosolygunk. Akkor is, amikor nincs jókedvünk. Mert tudjuk azt, hogy van nekünk egy olyan barátunk, aki szeret bennünket. Aki megtisztít bennünket. Aki megszabadít bennünket az esetleges szomorúságoktól is. Mert ő szeret minket, és igazi barátunk. Nos, ez a barátság, ez a Jézus Krisztussal való barátság az, ami a keresztényeket igazán jellemzi. És ha nincsen a szívünkben ott az öröm, a feltámadás öröme, annak az öröme, hogy mi Jézushoz tartozunk, akkor hát vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, hogy vajon hát jó úton járunk-e, hogy a kereszténységünkben, a hitünkben vajon nincs-e szükség arra, hogy megújítsuk az életünket, mert ha nincsen ott az öröm, akkor velünk van valami baj. Mert hiszen az örömöt ő nekünk ajándékba adta. Az az evangélium, amit minden szentmisében felolvasunk egy evangéliumi szakaszt, már a név is, hogy evangélium, azt jelenti, hogy örömhír. Jézus Krisztus üzenete örömhír az egész világnak, az egész emberiségnek, és ahhoz, hogy mi, a mi életünk elteljék örömmel, az kell, hogy fogadjuk be nyitott lélekkel ezt az örömhírt. Ferenc pápa vagy járókerettel jár, vagy pedig hát állandóan ülnie kell. Az arcából és az lényéből pedig sugárzik az öröm. És ő az, aki 10 évvel ezelőtt kiadott egy apostoli buzdítást, egy hosszú írást, amelyik az egész az örömről szól. Az evangélium öröme. Ez a dokumentuma úgy kezdődik, az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoztak Jézussal. Vagyis az evangélium betölti a mi szívünket, mert mi találkoztunk vele. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azokat tölti be örömmel. Mert ebbe az is benne van, hogy engedni kell, hogy ő üdvözítsen minket. Vannak emberek, akik elzárkóznak előle. Nem, mi ebből nem kérünk. ugyanis az Isten szabadnak teremtett bennünket. Annyira szeretett minket, hogy saját képére és hasonlatosságára alkotott. Lehetővé tette azt is, hogy visszautasítsuk az ő szeretetét. Nem kötelező. Ez a legszebb a kereszténységben. Nem kötelező. Önként vállaljuk, mert tudjuk, hogy a javunkra szolgál. Tehát az evangélium öröme betölti azokat, akik engedik, hogy üdvözítse őket. Azok megszabadulnak a bűntől. Az evangélium öröme megszabadít bennünket a bűntől.
Háladó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek a Balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartásába kerülésének 10. évfordulója alkalmából délelőtt a Balatoni Szent Márton templomban. A főpásztor homiliájának részletét hallották. Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont szeretettel vár mindenkit a Velünk élő Gárdonyi Vallomások című könyvbemutatóra a díszterembe pénteken 16 órakor. A rendezvény fővédnöke Ternyák Csaba érsek, közreműködnek Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája és a kötet kiadója Tömöskei Péter, a bemutató moderátora és az egri szerzők Csé Varga István irodalomtörténész, Lőrinc György borász és Lengyel Gyula atya erdőtelki plébános. Továbbá közreműködik majd a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola növendékeinek csoportja. Mezőkövesden élő rózsafüzér, gyalogos zarándoklat lesz hazánkért és a városért május 11-én, szombaton 9 óra 30 perckor a Szent László király plébánián működő EFATA karizmatikus közösség szervezésében. Találkozás a Bogácsi úti körforgalomnál lévő Mária szobornál 9 óra 30 perckor, ott közös ima a városért és lakóért, majd kérik a szűzanya közbejárását a békért. Aztán a gyalogosok egyik ágon a Bogácsi, Dózsa-György, Cseresznye, Lövői út útirányon mennek a Jézus szíve templomhoz, a másik ágon pedig a Sándor, Dávid, Júlia, Szomolyai, Olga, Jegenyesor, Gizella, Katalin, Váci Mihály, Veréb, Dohány, Mindszenti utcák az útirány, szintén a Jézus szíve templomhoz, ahol tehát a két csoport találkozik, rövid közös ima után pedig együtt indulnak tovább a Szent László templomba. Az útvonal bármely pontján lehet csatlakozni az imákhoz. Örömmel fogadják a zarándokok, hogy az útvonal mentén lakók a házuk előtt gyertyagyújtással, kis oltár állításával várják a zarándokokat. A zarándoklatot ünnepi szentmise zárja, várhatóan 12 óra 30 perckor, a szentmisét bemutatja főtisztelendő Bárdos Krisztián atya. A 30. pünkösdi Szent Erzsébet ünnep következik Sárospatakon május 18-a és 20-a között. Ennek keretében május 20-án pünköst hétfőn az egri főegyházmegyei minisztráns találkozó lesz ott, melynek keretében 11 órakor ünnepi szentmisét celebrál Ternyák Csaba egri érsek, és körmenet lesz a Szent Erzsébet erekével. Ez Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 789. évfordulója. A programsorozat pedig tehát már május 18-án szombaton elkezdődik, meg annyi kézműves foglalkozással, gyerekprogrammal, koncertekkel, táncházzal, mulatságokkal. A főnap voltak éppen pünkösd vasárnap, ahol már 10 órakor a vásári kapunyitással elkezdődik az aznapi programsorozat, de régészeti előadáson, kulturális eseményeken túl bűvéssó bemutatón és középkori táncokon át állati bemutatókat is lehet látni, vagy éppen majd a Nok zenekar koncertezik. És ami nagyon fontos, hogy aznap, tehát pünkösd vasárnap, Sárospatakon szentmise lesz a várkápolnában. Történelmének 17 éve alatt a pilisszántói boldogasszony kápolnánál hagyománnyá vált a csíksomlyóival egy időben kezdődő közös pünkösdi szentmise. Ezen a napon a Kárpát-medence két szent hegyén, Baba Mária Hargitán, boldogasszonyunk pedig a történelmi keresztény Pilishegy oldalában szeretet egységbe öleli a világban szétszórt, anyaföldünktől letépett magyar testvéreinket, tájékoztatotta a programmal kapcsolatban a Pilisszántóért Egyesület elnöke. Szőnyi József úgy fogalmazott, mi mindannyian az ő családja vagyunk. Az egy időben elhangzó misén pünkös szent lelkének kiáradó szeretetével fogjuk meg egymás kezét, hangosan országvilág előtt nyíltan valljuk meg hitünket és magyarságunkat, a nemzet egységért, édes hazánkért, megmaradásunkért, az öldöklő háborúk megszűnésért felajánlott szentmisét május 18-án szombaton, itten idő szerint 11 óra 30 perckor tartják meg a jelenlévő Szent Korona szellemében, írja a Pilisszántóért Egyesület elnöke. Hozzátette Szőnyi József, hogy a határainkon átívelő imáinkkal kérjük égi édesanyánkat, védje, óvja népünket, hazánkat, Mária országát, a szeretetre éhező, erkölcsileg kiüresetett világ pusztító bajától. A szentmisét bemutatja dr. Dévényi Ferenc atya, közreműködik Pitti Katalin operaénekes. A Miskolci Versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket Elveszíthetetlen öröm című versmondó versenyére. A 10 és 20 év közötti fiataloknak szól a kiírás, határon innen és határon túl. A határidő május 12-e, az elődöntő május 24-én pénteken délután lesz a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és gála pedig szeptember 21-én, majd az Arsz Szakra Fesztivál keretében. A versenyre jelentkezés feltétele egy kötelező vers a türelem témakörében, Turmezei Erzsébet, Ahol ránk Jézus vár című műve, valamint egy szabadon választott vers, az öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 perc terjedelemben. Jelentkezni lehet a Versbarátok köre e-mail címén, ez a következő versalap22@gmail.com. A miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, amelyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A fő előadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a szentmise főcelebrása Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. A szervezők közlése szerint októberben majd ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni a nagymarosi ifjúsági találkozó 50 éves jubileumát. A tavaszi találkozó fő előadója most elsőként azonban Simon Dávid egyetemi lelkésztárt a Győri Egyház megyéből, akit sokan ismerhetnek az online térből tanúságtétele kapcsán. Azt szeretné, hogy az életével kíváncsivá tegye az embereket, hogy tudni akarják, ki a főnöke, ki vezeti, ki élteti, ki az, aki boldogítja. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz tehát, aki püspökként nem először jár Nagymaroson. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja majd szerte a településen, hogy ki megtalálja azt, amire leginkább szüksége van. A nap részletes programját és a találkozó énekeit megtalálni a találkozó infófüzetében, amelyet már le lehet tölteni a honlapról, a nagymaros.katolikus.hu címet kell beütni a keresőbe. Május 15-ig lehet jelentkezni az Egri Hittudományi Főiskola képzéseire. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2024-25-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon és hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. Előbbi 3 éves, az utóbbi 4+1 éves képzés. A hittanári szak az Esterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. Ezekre az intézmény saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig tehát. A következő tanévben is lesz emellett pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható www.eghf.hu.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián tudósítók, valamint Fehér József technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17:15-kor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Alleluja!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Arrivò al tempo di guerra dal leone. Sbarcò e tutti videro la sua umanità. Lei guardò quegli occhi sognanti, così vivi, così penetranti, e di colpo lo amò. Si sentì spuntare le ali quando infine le strinse le mani. Le sentì nello stomaco uno sfarfallì.
grande bagno la felicità di caldissime lacrime che lasciò cadere in mare ed aggiunse sale al sale. Lei gli diceva a me:
a régió sportja. A Deac negyedik alkalommal rendezte meg családi napját. Véget ért a szezon a miskolci Jégvirág Korcsolya klubnál. Az év egyéni sportolója díjat az ökölvívó Kovács Rihárd, az év versenyzője elismerést Kis Norbert kamion versenyző kapta a nyíregyházi sportgálán. Az Ovi Kosár Kupa sorozat második állomását rendezték meg Nyíregyházán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Deac a Mozdulj Debrecen és az Országos Sportoló Nemzet programhoz is csatlakozva a negyedik alkalommal rendezte meg családi napját. A rendezvény már az előző években is nagy sikert aratott, de ezúttal a Dóczy utcai sportkampuszra az eddigieknél is többen látogattak ki. A nem mindennapi, nagy logisztikai tervezést igénylő rendezvényen a Debreceni Egyetem sportklubjának 20 sportágát próbálhatták ki a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Véget ért a szezon a miskolci Jégvirág Korcsolya klubnál. Az idényt Huszár Diana edző értékeli.
Ezzel a programmal először Brünóban voltunk még az előző év végén. A következő versenyünk az pedig a Budapest Kupa volt január 20-án kezdődött. Ez egy nagy nemzetközi verseny volt. Egy Challenger bajnokság, egy pontszerző a nagy isú kategóriás csapatoknak. és ezen a versenyen indultunk, és nagyon szép eredményeket értünk el, nemzetközi színekben mind a két csapatunk második lett, és ugyanez a verseny volt idén az országos bajnokság is, ahol a országos szinten a nagyobbik csapatunk első lett, a kicsi pedig második. Ahhoz, hogy most itt tartsunk, és a szezon utolsó versenyét ugye Drenzában rendezték, ami mi indultunk, és ezen a versenyen is nagyon szépen szerepeltek a lányaink, ott a nagyobbik csapatunk második lett, a kisebbik viszont nagyobb kategóriába indult, és a kicsi apró rontások ellenére is a nyolcadik helyre sikerült besorolni, és mindez az kellett, hogy a szülői támogatás és a szülői hátszer nagyon erős legyen, mert nagyon sokat kivett a családokból is, gyerekekből is ez a szezon, viszont nagyon össze is kovácsolta, és nagyon összetartóvá tette ez, hogy folyamatosan olyanok voltak a hétvégék, mint egy erős összetartás, hogy hétvégente ugye átjártunk Sátoraljaújhelyre edzeni, és kellett hozzá gyerek, szülő, edző, ebben a háromszögben dolgoztunk, és ezzel sikerült ezeket a szép eredményeket összehozni. Van egy technikai követelmény, amire építkeznek a programok, ezen mi nem tudunk változtatni. Ezen kívül, hogy a csapatok milyen kategóriában indulnak, az meghatározza azt, hogy milyen erősségű programot kell megépíteni. És ebben az erősségű szintben, amiben mi dolgozunk, én mindig merek egy nagyot álmodni, és addig hajtom a lányokat, amíg ez össze nem jön. Hát nagyon jól tudunk együtt dolgozni, csapatban, gyerekekkel, segédedzőkkel, edzőkkel, és mindig arra törekszünk, hogy amit kitalálunk nagy álmot, azt közösen meg tudjuk valósítani. Kevés jégidővel dolgozunk, relatív sok száraz edzéssel, és próbálom mentálisan is a csapatot a helyére tenni azzal, hogy amikor lejövünk edzésre, amennyi jegünk van, amennyi edzésünk van, azon maximálisan mindenkinek ide kell összpontosítani. Tehát nem tudunk elgondolkodni azon, hogy mi lesz az iskolába, a kicsiknél mi volt az ebéd, el kell teljesen vonatkoztatni, ide kell koncentrálni abban az 50 perc, 1 óra, másfél, 2 órában, mert hogy muszáj abban az időintervallumban haladnunk és csinálni, és nagyon oda tudnak koncentrálni a gyerekek fejben, és ezért tudunk ennyire jól haladni velük. A drezdai verseny volt egy számunkra is meglepetés a helyezése, hiszen ilyenkor, amikor elmegyünk egy versenyre, soha nem tudjuk, hogy milyen csapatokkal leszünk igazából összerakva, összesorsolva, és ott a 11 csapatból másodiknak futott a csapatunk, ami relatív elől van, tehát ha aki a végén fut egy mezőnybe, azt már egy kicsit máshogyan értékelik, mint aki elől. És nagyon elől futott a csapatunk, és rögtön az első 5 helyen a 4, akik körülöttünk voltak, azok olyan felnőttek voltak, mint én. És ezek a lányok tinédzserek, plusz van benne egy 10 éves gyerekünk, aki még egy kislány, és ezzel is sikerült a második helyre feljutni, tehát ez volt szerintem a legnagyobb dolog, amit így most ebben a szezonban így el tudtunk érni. És akkor így ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy építünk jövőre egy junior csapatot, hogy így azt gondoljuk, hogy megpróbáljuk megállni a helyünket ebbe a még nagyobb, még komolyabb kategóriában is. Ez a mixed age kategória, ez egy nagyon beugratós kategória, mert azért mixed age a kategória, mert 0-tól 100 éves korig bármilyen korosztályú versenyzők korcsázhat benne, de átlagosan azért ilyen tinédzserekből állnak össze a csapatok, és ez most mindannyiunknak egy nagyon nagy meglepetés volt, hogy azért itt erősen felnőtt csapatok ellen indultak a lányok. A csapatokkal alapvetően 3 verseny van mindig kitűzve az évben célul. Lehetne ez több, viszont mivel nekünk relatív kevés az edzési időnk, így hagyni kell arra időt, hogy a versenyek között, ha hazahozunk egy bármilyen pontot és látjuk a protokollt, akkor a javításra is legyen időnk. Tehát nem tudunk elmenni minden hétvégén versenyezni, mert akkor nem lesz a javításra idő. Úgyhogy mi általánosságban 3 versenyt szoktunk kitűzni, 2 nemzetközit, egyet itthon, ez a Budapest Kupa, ami itthon van. Ezen felül van az országos bajnoksága, amin természetesen el kell indulni, valamint idén, novemberben már lesz egy válogató verseny, egy tesztverseny, amit külföldi panellal kíván megrendezni a Magyarországos Korcsolyázás Szövetség, és azon már szeretnénk részt venni. Úgyhogy jövőre így az 5 versenyt próbáljuk meg belőni célni.
Az év egyéni sportolója díjat az ökölvívó Kovács Rihárd, az év versenyzője elismerést Kis Norbert kamionversenyző, az év parasportolójának járó díjat pedig Tarjányi István kerekesszékes vívó vehette át a Nyíregyházi Sportgálán. Kovács Ferencet, a város polgármesterét hallják.
Sikeres év áll mögöttünk, 2023-at illetően is, és fontosnak tartjuk, hogy az eredményeket el kell ismerni, és meg kell ünnepelni, erről szól ez a sportgála, és hát arról is, hogy ez remélhetőleg biztatást ad arra, hogy ezek az eredmények az idén is jöjjenek majd, és az önkormányzat ezért sokat is tesz, biztosítja az infrastruktúrális lehetőségeket, erről külön lehetne beszélni egy órát, hogy mennyi minden történt, de hát most legutóbb a sportcélú támogatásokat is megemeltük, ez azt jelenti, hogy 169 pályázatból 156-ot támogatni is tudtunk, és hát nagyon-nagyon komoly eredmények vannak a csapatok, az edzők, a sportolók között, minden tekintetben korosztályos válogatottaink vannak. Tavaly sporttörténelmet írtunk, amikor az atlétikai VB-n 5 nyíregyházi sportoló volt jelen, a kínai egyetemi világjátékokon jól szerepeltek sportolóink, úgyhogy valóban az egy sikeres év volt.
Most pedig Kovács Rihárdot, az év sportolóját hallják.
A bocskai volt az utolsó versenyem, azután egy pici betegség jött közbe, azért kényszerpihenő volt. Aztán most finisbe vagyunk már, nagyon várom, hogy újra ringbe léphessek. A nagy állomás, az álmom az olimpia, amit már nagyon várok.
Tarjányi István lett az év parasportolója, aki a közelmúltban az Európa-bajnokságon ismerkedhetett meg a párizsi körülményekkel.
5. helyen végeztem, célom az volt persze, hogy aranyjal váltsunk ki az ezüstömöt, mert az egyik Európa-bajnokság számít a kvalifikációba. Ebből a szempontból egy kis izgalom hiányában indultam neki az egész versenynek, mert nem éreztem ezt a igazi nagy drukkot, mert hogy annyira nagy tétje nem volt a versenynek, nagyon szerettem volna ilyen, mert sajnos ez most nem jött össze, nem is az én hibámból többnyire, mert a zsűri az nem nekem kedvezett, de így jártam, mert összességében elégedett vagyok az eredménnyel.
Óriási csatát hozott a férfiak 20 kilométeres versenye a Békés Csabán rendezett gyalogló országos bajnokságon, és végül Venyercsány Bence győzött Helebrant Máté előtt. A BHS atlétája 2 másodperccel utasította maga mögé a nyíregyházi sportcentrum 3-szoros olimpikonját. Helebrant Máté volt a címvédő, ő a TÁV 11-szeres magyar bajnoka. Őt is díjazták a gálán.
Felemások az érzéseim, hiszen helyezésben nem ehhez vagyok hozzászokva. Itthon 2009 óta ezen a távon én vagyok a magyar bajnok. Most Venyersány Bence jobb volt 2 másodperccel. Hát a körülmények nem voltak ideálisak, hiszen hatalmas szél volt, és 19 kilométerig én mentem elől, Bence mögöttem jött szélárnyékban. Ez a végén a hajrában úgy gondolom, hogy nagyon sokat számított, hiszen sokkal frissebb volt az utolsó 1 kilométeren. Hát pont ez a 2 másodperc kellett volna nekem is, hogy frissebb legyek. Viszont ez így legalább nagy motivációt ad a jövőre nézve, hogy most már itthon se vehetem félváról az országos bajnokságokat. A másik meg, hogy tudtuk egymást kicsit húzni ezen a versenyen, hiszen ilyen jó időt a Békés Csabai országos bajnokságon még nem gyalogoltam. Ami azért is fontos, mert az olimpiára így a világranglistán előrébb fogok kerülni, ami a pontokat illeti.
Az Óvi Kosárkupa sorozat második állomását rendezték meg Nyíregyházán. Mohácsi Mátét, a nyíregyházi Élsport Non-Profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Vannak új avarák, és kapcsolódtak be más intézmények is. Az első fordulót itt Nyíregyházán tartottuk, 140-150 óvodással, ez a szám köze 200 főre duzzadt, úgyhogy nagyon köszönöm az óvodapedagógusoknak a munkáját, az Óvi Sport Alapítvány együttműködésével a Nyíregyházi Sportcentrum, itt lebonyolító szerv, illetve a munkatársainak az áldozatos munkáját, szervezőkészségét, és természetesen a Magyar Kosárlabda Országos Szövetségének a támogatását, hogy megvalósulhatott ez a második forduló, hangsúlyozom, több gyerekkel, és egy hagyományteremtő célral indítottuk ezt útjára, hiszen jövőre is folytatni kívánjuk. Van 10 állomásunk, ami általában hasonló jellegű, hiszen a finom mechanikai mozgások, az elkapás, a passzolás, a dobás szerepel benne, de mindig újítunk. Az első fordulóban a felnőtt kosarasok tartottak egy kis bemutatót, most közös játékkal készülünk a gyerekeknek, kabala állatok vannak, minden gyermek ajándékot kap, érmet, tizorai csomagot, oklevelet, úgyhogy ma hazavihetik magukkal a kis kosárlabdájukat, és én azt gondolom, hogy mindenki egy örök élménnyel gazdagodhat a mai rendezvény. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy a bázis növeljük, és majd hogy mindegy, hogy ez a gyerek hol fog kosárlabdát Nyíregyházán, de a Nyíregyházi Sportcentrum, illetve a Nyíregyházi Élsport Kft. Felnőtt csapatában végeztesse be, vagy ott legyen a karrierjének a felnőtt állomása. Én azt gondolom, hogy ez egy közös cél. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy ezek a gyerekek már most magukba szívják a kosárlabdát, a Kontinent Arénának a légkörét, és minél többen maradnak, és a legtöbb tehetséget akár így ki is tudjuk szúrni majd.
Most pedig Molnár Andreát, az Óvi Sport közhasznú alapítvány elnökét hallják.
Nagyon jó a tapasztalat, egyre több az érdeklődő gyerek, szülő, óvodapedagógus a rendezvényünk iránt. Természetesen országszerte jelentkeznek sportegyesületet, kosárlabda egyesületek, akik szeretnének csatlakozni a programhoz az önkormányzatokkal karöltve. Bár ugye egy ilyen rendezvény egy bő fél napot vesz igénybe, azért ez több hónap, mire előkészítünk egy ilyet, hiszen ugye az eszközöket be kell szerezni, a gyerekek ugye most már hivatalos versenyrendszerben vesznek részt, tehát sportorvoshoz kell menni, ők le kell őket igazolni, ez rengeteg háttér adminisztrációs munka, amit el kell végezni ahhoz, hogy ez a nap így összeálljon, és nyilván ezt nem csak egyedül csináljuk, hiszen részt vesz benne a helyi sportegyesület, az önkormányzat, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a támogatók, akik segítenek minket, úgyhogy elég sok ember dolgozik egy ilyen rendezvényen. Az első rendezvényünk, ami Nyíregyházán volt, azon körülbelül 150 gyerek vett részt, ezen a mai pedig már több mint 210. Bízunk benne, hogy a következő TAO évben ismételten számíthatunk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a támogatására, és ezt a fantasztikus programot, amit elkezdtünk, a jövőben is folytatni tudjuk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink! Májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.